Katonai híradó.
Jó reggelt, ez itt a Katonai híradó a Marosvásárhelyi Rádióban, Gombos Emőkével és Csatlós Károllyal. Hírekkel kezdjük műsorunkat.
A francia és a holland kontingens katonái, akik a kollektív védelmi harccsoport keretében Románia területén állomásoznak, január 5-e és 9-e között a Brassó megyei Nagysinken található JTK kiképzőközpontban könnyű és nehéz gyalogsági fegyverekkel hajtanak végre lövészetet. A tevékenységek célja az elért képzési szint fenntartása, a célpontok harctéren történő azonosításának és a rendelkezésre bocsátott fegyverekkel való küzdésének és készségeinek megerősítése. Január 13-a és 19-e között szintén Nagysinken a városi körülményeket reprodukáló központban kerül sor a Bull Fury gyakorlatra. A kiképzésen román katonák a 96-os Cetatea Bucurest műszaki zászlóaljból, holland katonák a kollektív védelmi harccsoporttól, valamint amerikai katonák a 39-es dandár műszaki zászlóaljából és a 4. Security Force Assistance dandárból vesznek részt. A cél az interoperabilitás szintjének növelése, a konkrét cselekvési móddal kapcsolatos ismeretek bővítése, az elért képzési szint fenntartása, valamint a manőver struktúrák számára a modern harctér realitásaihoz közeli környezetben végzett konkrét műszaki munka biztosítása.
Stéphane Mill vezérezredes, a francia légi és űrerők vezérkari főnöke az év első napján Romániába látogatott. Ebből az alkalomból Mill vezérezredes meglátogatta a Romániában állomásozó francia légvédelmi különítmény tagjait, és megbeszélést folytatott Viorel Pana altábornaggyal, a légierő vezérkari főnökével, amely során a két struktúra közötti együttműködés fejlesztésének módjait vitatták meg. A francia MAMBA légvédelmi rendszer romániai telepítése az Észak-Atlanti Szövetség által a NATO keleti szárnyának elrettentő és védelmi pozíciójának megerősítése érdekében elfogadott intézkedés csomag része.
Jens Stoltenberg, NATO főtitkár csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy veszélyes alábecsülni Oroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnök ambícióit az ukrajnai háborúval összefüggésben, írja az Ager Press. Az oroszok nagy hajlandóságot mutattak a veszteségek és a szenvedés elviselésére, mondta Stoltenberg egy norvégiai üzleti konferencián. Semmi jel nem utal arra, hogy Putyin elnök megváltoztatta volna ukrajnai terveit és céljait, ezért veszélyes Oroszországot alábecsülni, zárta a NATO főtitkár. A NATO katonai bizottsága január 18-án és 19-én Brüsszelben ülésezik, hogy áttekintse az Oroszország által tavaly februárban Ukrajna ellen indított háború fejleményeit, valamint megvitasson más stratégiai fontosságú kérdéseket.
A Fehérház csütörtökön bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Németország gyalogsági páncélosok szállítását tervezi Ukrajna részére, számolt be az AFP, amelyet az Ager Press idézett. A bejelentésre Joe Biden amerikai elnök és Olaf Scholz német kancellár telefonbeszélgetése után került sor. A két vezető kifejezte közös elhatározását Ukrajna támogatására, és bejelentették, hogy Németország az Egyesült Államokhoz hasonlóan Patriot légvédelmi rendszert biztosít Ukrajnának.
Ezek voltak legfontosabb katonai híreink ezen a héten. Most hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Do and say anything to make your everyday life.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A külföldi hadszínterekről érkező tudósításokkal folytatódik a katonai híradó.
24 katonát ért az új év az afrikai kontinensen, pontosabban a Mali-i Bamako katonai bázison, ahol az Európai Unió égisze alatt 14 másik nemzet katonáival együtt végzik küldetésüket. Az EUTM Mali missziója egy olyan hatékony és felelősségteljes fegyveres erő újjáépítését segíti, amely képes hosszú távon biztonságot nyújtani Maliban és civil fennhatóság alatt helyreállítani az ország területi integritását. Ennek érdekében az EUTM Mali képzi a fegyveres erőket és fejleszti önálló képzési kapacitásukat. A misszió tanácsot ad Mali hatóságainak a hadsereg reformjával kapcsolatban is. Roxana Davidovic századost, a Mali hadsereg tanácsadóját hallják.
A Mali hadsereg jól szervezett, rendelkezik szárazföldi erőkkel, légierőkkel, minden gyalogsági és tüzérségi specializációval, beleértve a civil katonai együttműködést. Minden nap képzik magukat és küldetéseket teljesítenek az országban, folyamatos harcot vívnak a terrorista csoportok ellen. Nagyon nehéz megvédeni egy ilyen nagy területet, amelynek földrajza meglehetősen változatos, a sivataktól a homokdűnékig, a homokdűnéktől a Niger folyó körüli igen fejlett növényzetig.
Lengyelországban a Sky Guardians légvédelmi osztag katonái a fogsáni 288-as Milkov légvédelmi zászlóalj által létrehozott struktúra a harccsoport részeként működik, hogy biztosítsák a szövetség észak-keleti szárnyán a megerősített előretolt jelenlétet. A bemovó Piski bázison állomásozó katonák 25 kilométeres taktikai meneteléssel kezdték az új évet. A magas szintű fizikai állóképesség mellett a katonáknak szilárd ismeretek is rendelkezniük kell a különböző eseményekre való reagálásról, amit a taktikai menetelés során értékeltek. Daniela Glineski, hadnagy, a Gepard ütegszakasz parancsnoka.
A menetelés céljai közé tartozik a hosszantartó fizikai és szellemi megterheléssel szembeni állóképesség növelése, a különböző eseményekre való reagáló képesség tesztelése és a csoportkohézió növelése. A katonák azt vizsgálták, hogy képesek-e reagálni a támadásokra, elsősegélyt nyújtani vagy átcsoportosítást végrehajtani. Ez a második menet, amelyet Lengyelországban hajtottak végre, és a katonák nagyon jól reagáltak az útvonal mentén előkészített incidensekre. A szarajevói Kambo-Butmir katonai bázison a 22-es románác gyalogos zászlóalj katonái 6 hónapon keresztül különleges feladatokat látnak el a térség biztonságának és stabilitásának fenntartása érdekében. További részleteket arról, hogy a katonák hogyan hajtották végre a küldetéseiket, a szakasz parancsnoktól, Alexandru Mitrika hadnagytól tudunk meg.
Nem integrált forte bine.
Nagyon jól beilleszkedtünk az általunk végrehajtott missziókba, mind a polgári lakossággal, mind a katonasággal érintkezve. A szakasz már a hadszíntérre való belépést követő második héten megkezdte a rövid távú küldetéseket az ország északi részén.
Ezek voltak a külföldi hadszínterekről érkezett tudósítások. Most jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a műsorunkat.
Boom.
Önök továbbra is a katonai híradót hallgatják, a hét témájával folytatjuk műsorunkat. Már több mint 315 napja tart a háború Románia határainál, és úgy tűnik, még messze nincs vége. E heti vendégünk Kötölin Tomészku nyugalmazott altábornagy, a nagyszebeni NATO délkeleti többnemzeti parancsnokság volt parancsnoka, aki 2022 végén Krisztián Dumitrászkú kollégánknak adott interjújában aprólékosan elemezte az ukrajnai háborút.
24. február 2022.
2022. február 24-én én és a katonai híradó országos hálózatának néhány munkatársa Szatmár Németiben jártunk. Éppen egy riportra készültünk a Tisza zászlóhajnál, éjszaka a helyőrségben szálltunk meg, és reggel minden tévé a háborúról közölt híreket. Mit gondolt 24-én reggel, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát?
Ce ați gândit dimineața în 24, atunci când Rusia a atacat Ucraina?
Eu fac parte de cei care nu au crezut că va ataca Putin.
Először is én azok közé tartozom, akik nem hitték, hogy Putyin támadni fog, és azt hiszem, hogy megkapta volna a ma általuk ellenőrzött területeket. Elérhette volna ezeket egy hibrid háborúval, ahogyan 2014-ben is tették. Ebből is látszik, hogy tévedtem. A Kreml a támadás mellett döntött. Ezért az első félelmem az volt, hogy Romániát is bevonják, Románián keresztül pedig a NATO-t. A második félelem Kína esetleges támogatásával volt kapcsolatos, mert ne felejtsük el, Putyin találkozott a kínai elnökkel a téli olimpia megnyitója alkalmából, és mondjuk milyen szerepet játszik Kína, amely egy feltörekvő globális szereplő. Sok területen fej-fej mellett haladnak az amerikaiakkal, máshol egy kicsit lejjebb, néhány területen talán feljebb. 3. A NATO és az Európai Unió reakciója. Csalódott voltam. Az egyik oka, miért Putyin támadott, szerintem az is, hogy 2014-ben, amikor a Krímet és Donbászt háború nélkül hibrid eszközökkel elfoglalták, a nyugati társadalom egésze, az Egyesült Államok, mint globális szinten egyedülálló szereplő, a NATO és az EU néhány beszédre, néhány kritikára, néhány megállapodásra, találkozóra, néhány konferenciára korlátozódott, semmi kézzel foghatóra. És lényegében egy régiót foglaltak el. A lényeg az, hogy ami történt, az megtörtént. A Donbászi régiót és a Krímet 2014-ben foglalták el, Donbászt háborúval, Krímet háború nélkül, sőt, szavazással.
És most hogyan látja, hol állunk?
Azt hiszem, és még egyszer remélem, hogy nincs igazam, ön meghívott, hogy technikai szakértőként beszéljek a tágabb értelemben vett Fekete-tengeri térség geopolitikai kérdéseiről, a NATO-ról, az EU-ról és így tovább, valamint a katonai stratégiáról. Sajnos úgy vélem, hogy az év elején az Orosz Föderáció újra kezdi támadó műveleteit. Azok a pofonok, amelyeket az orosz hadsereg és maga Putyin kapott a 2022-es harci cselekmények végrehajtása során, tehát februártól mostanáig, nem tetszett az oroszoknak. Tehát rosszul kezdték, rosszul cselekedtek. Egy olyan terv, hogy három oldalról támadjanak, és így tovább, nehéz véghez vinni. Ráadásul az orosz hadsereg katonai akciókra való képességét és alkalmasságát akkoriban sokkal magasabb szintre értékelték, mint ami később bebizonyosodott. És nem lehetett tudni, mert csak is egy háború teszteli a fegyveres erők kapacitását és képességét. A kudarcot nehéz volt megemészteni.
Mi mással lehetne még meglepni őket? Mert egyértelmű, hogy 2023-ban is lesz egy ellentámadás, egy orosz offenzíva. Mit gondol, mivel tudja majd meglepni Ukrajna és a NATO az oroszokat, tekintve, hogy februárban a Javelin nagy port kavart, semlegesítette az orosz páncélosokat és tankokat. Volt még néhány alkalom, amikor az oroszok meglepődtek, de ezek a meglepetések idővel elhalványultak. Ott van még a Patriot, amiről beszélni kell, amennyiben az ukránok megkapják.
Az ukrán hadseregnek, hogy megbirkozzon és megőrizze kezdeményező készségét, szüksége van néhány felszerelésre. Megvan bennük az akarat, megvan bennük az elszántság, ez kétségtelen. Lényegében légvédelmi eszközök, szárazföldi eszközök és Fekete-tengeri tilalom. Ez politikai kérdés, szükség van rá, és nem tudom, hogy a NATO és az Egyesült Államok milyen mértékben fog egyetérteni. A siker kulcsa az is, hogy az államok, amelyek ezt a felszerelést, például a HIMARS-t biztosítják, jóvá hagyják, hogy ezek az államok hozzájárulást adjanak Kijevnek ahhoz, hogy az Orosz Föderáció területén támadó akciókat hajthasson végre. Eddig több célpontot is eltaláltak a Krímben. Ez lenne a kulcselem, mert ha egyszer az Orosz Föderáció területét találják el, és az erőcsoportokat, a parancsnoki pontokat és a logisztikai ellátási vonalakat, akkor ez egyértelműen problémákat okozna az oroszok számára, és rendkívül rosszul is érinteni őket.
És lenne
egy piros vonal is, amelyre folyamatosan hivatkoznak.
Pontosan lenne egy piros vonal is, csak még egyszer, ha ez egyáltalán megtörténik, és elkezdenek bombázni célpontokat, az a kérdés, hogy katonai célpontok lesznek-e. Én 50-50%-ot mondanék, de ha valahogy áttérnek a civil infrastruktúra bombázására, akkor az orosz lakosság rájönne, hogy valójában háború van, és kétségtelenül vakmerő gesztusokhoz vezethetne a Kreml részéről.
Még mindig lehetségesnek tartja a taktikai nukleáris fegyverek alkalmazását?
Ez bármikor lehetséges, ez nem kérdés. Ez nem jelenti azt, hogy egyetértek vele, nem jelenti azt, hogy jogos. Ismétlem, az akciók megkezdésének időzítéséből és abból, ahogyan most mérlegelik a lakosság és a többi globális szereplő felé közvetített üzeneteket, és hogy a Kreml azt mondja, hogy háborúban áll a NATO-val és a nyugati társadalommal, és így tovább, nyilvánvalóan bármi lehetséges. Úgy gondolom, hogy ha nem tudják tartani a jelenlegi frontvonalukat, és egyszerűen legyőzik őket, és kiűzik őket a lefoglalt területeikről egyébként jogosan, akkor ez szerintem ilyen akciókhoz vezethet, ami számomra technikailag a taktikai és a stratégiai nukleáris fegyverek közötti különbség. Politikailag ez egy rendkívül erős döntés, de számomra a nukleáris arzenálra való áttérés továbbra is egy olyan küszöb, amelyet átlépve az északi félteke pusztulásához vezethet.
Cum credeți?
Mit gondol, hogyan fog ez a konfliktus hatni a romániai lakosságra, tekintve, hogy szinte biztos, hogy továbbra is háború lesz?
Nem hiszem, hogy Oroszország megengedhetné magának, hogy egy NATO tagországot megtámadjon, és nem hiszem, hogy Románia belekeveredne egy konfliktusba. Kettő, ha a háborút nem állítják le, akkor bizonyára a frusztrációk és a nélkülözések, valamint a szükséges gazdasági intézkedések között lesznek olyanok, amelyek hatással lesznek az életszínvonalra és a civil lakosságra. És végül, de nem utolsó sorban, a háború folytatása azt jelenteni, hogy egyre több és több menekült jönne Ukrajnából hozzánk, akiket nekünk kellene ellátni, ami úgyis a mi költségvetésünkből történik majd. Az egyetlen dolog, ami történhetne, hogy az oroszok nem kívánatos sikere kihatna a moldovai helyzetre. Továbbra is mi vagyunk Moldova feltétel nélküli támogatói, olyan megfontolásokból, amelyeket mindenki ismer, és amelyek ismét arra kényszerítenének minket, hogy csökkentsük a saját forrásainkat, hogy támogathassuk őket.
De ez azt
jelenteni, hogy előbb Ukrajnának kellene elbuknia.
Nagyjából igen, vagy legalábbis Dél-Ukrajnának kellene elbuknia. Mondtam már, hogy szerintem az egyik stratégiai cél az lenne, hogy megtiltom az Orosz Föderáció tengeri és kétéltű hadműveleteit Odessa térségében. Mert ha Odesszát elfoglalják, akkor világos, hogy onnan Transnistria egy kőhajításnyira van, nem túl akadémikusan fogalmazva. Úgy értem, hogy egy-két nap alatt már ott volnának.
És még egy utolsó kérdés. Az előbb fontos jelzőket sorolt. Azt mondta, hogy az ukránok kemények, megállják a helyüket, és többet tesznek, mint bárki gondolta volna. Katonai stratégaként szerzett tapasztalatai alapján azonban mit gondol, meddig tudnak kitartani a nyugat technológiai segítsége mellett? Meddig bírják még az ukránok? A csapatok tekintetében, a személyi állomány szempontjából, mert egyelőre támogatás csak a hadtechnikai szintjén van.
Őszintén szólva, természetesen meglepett, kellemesen meglepett az elszántságuk, mert nem csak a hadsereg harcolott, hanem a civilek, és rendkívül elszántak. Persze, amikor már 5-6 millióan elmentek, de 40-ig még van, és maradtak olyanok, akik nem harcolnak, és sztoikusan elviselik a bombázásokat, mások pedig valóban harcolnak. De ha Putyin tartja a szavát, és harcba hívja ezeket az embereket, és mozgósít, ahogy Moszkvában mondta, még vagy 1 millió embert. Ha emlékeznek, azt mondta, hogy folytathatja a mozgósítási folyamatot. Lehetséges, amennyiben nem érik el a céljaikat. Ha az oroszok tartják magukat a tervhez. Tervet mondok, bár én nem olvastam a tervüket, de szerintem ez az, amit akarnak, hogy előkészítsék a támadásuk újraindítását a 2022-es februári terv szerint, de más erőkkel, más elvek alapján, más eszközökkel és mentalitással, és így valószínűleg nem több, mint 6 hónap alatt legyőzheti őket, ha egyedül maradnak.
Ennyi fért mai műsorunkba. A katonai híradó szerkesztői Gombos Emőke és Csatlós Károly köszönik figyelmüket. Várjuk Önöket a jövő héten is. Viszonthallásra!
Katonai híradó.